A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Júliusban jelent meg az Európai Unió 2028-2034-es időszakra szóló költségvetési tervezete, amelyről azóta folynak a tárgyalások. A büdzsé kiadási oldala érinti a romániai erdélyi önkormányzatokat, vállalkozókat és gazdákat is, hiszen nem mindegy számukra, hogy mekkora pénzösszegek állnak majd rendelkezésre a fejlesztési projektek és különböző támogatások keretében. Az úgynevezett zöld átállás és az energiaárak, az energiafüggetlenség kérdése pedig élénken foglalkoztatja a hazai közvéleményt. Mai meghívottam Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. Mivel adásunkkal egy időben zajlik a parlament plenáris ülése Brüsszelben, ezért műsorunkat ma reggel rögzítettük, felvételről sugározunk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és én is tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádióhallgatóit.
Adásunkkal egy időben zajlik tehát az Európai Parlament plenáris ülése. Szerepelnek ma napi renden olyan témák, amelyek fontosak, Európa jövője, illetve az erdélyi magyar közösség, vállalkozások, gazdák, önkormányzatok szempontjából?
Legalább két ilyen fontos téma van, tulajdonképpen az egyik miatt, amely az első egyszerűsítési csomag, amely arról szól, hogy a cégek jelentéstevési kötelezettségeit egyszerűsíteni az Európai Parlament, beismerve azt, hogy a 2021-es, 2023-as időszakban a nagy zöld megállapodás időszakában túlvittük a bürokratikus feladatokat, a bürokratikus elvárásokat, amelyek a cégek vállára nehezetnek. Most egy ilyen egyszerűsítési csomag, és azért mondom, hogy egy, mert ez az első ilyen csomag, de a klímatörvénnyel kapcsolatban és más területekkel kapcsolatban is várhatók a következő időszakban ilyen egyszerűsítési csomagok. Tehát ez az első nagyon fontos és hosszadalmas szavazás, mert hogy rengeteg módosító indítvány van benyújtva. Emiatt kellett korábbi időre hozni az Európai Parlamentben tulajdonképpen délben kezdődő szavazást, de most nem délben, hanem reggel 10 órakor kezdünk, és emiatt a beszélgetés idejében én pontosan nyomogatni fogom a gombot, illetve emelem a kezemet a szavazáskor. És van még egy érdekes téma, éppen Brassóból kaptam nemrég levelet, a nyomdászok, az Erdélyi Nyomdászok Egyesületétől, amely egy fontos levél, hiszen azt jelzi, hogy az erdőirtás elleni rendeletnek olyan ágai, bogai vannak, amelyek nagyon rossz hatást keltenek, éppen többek között a hazai nyomdaiparra, a papírárakra, a jelentéstevési kötelezettségekre és azokra az elvárásokra, amelyek egészen túlzottak, hiszen akkor, amikor ma már a globális gazdaságról beszélünk, akkor kiderül, hogy most mondjuk pont a Székelyföldön működő nyomda olyan információkat kell megszerezzen a beszállítóitól, amelyek lehet, hogy éppen valahol Ázsiában vannak, vagy a tengeren túlon, amelyek beszerzése óriási költséggel jár, és óriási bürokratikus nyomást helyezne a nyomdaiparra. De ez csak egy példa, itt az erdőirtási rendeletnek már megtörtént az első elhalasztása, mert ez 2025, tehát az idén január 1-én kellett volna életbe lépjen. Egy évvel halasztottak az Európai Bizottság képviselői, mert nem sikerült felállítani azt az informatikai rendszert, amely óriási volumenű ilyen jelentéstevési kötelezettségből származó dokumentációkat, papírokat, bizonyítványokat tudjon befogadni. Most pedig a jövő év január 1-jéi kezdés is kérdőjeles. Éppen ezért ma egy olyan szavazást is megejtünk, amely arról szól, hogy sürgős eljárásban módosítsuk újból ezt az erdőirtási rendeletet. Nyilvánvaló, hogy én itt nem a természetvédelem vagy a környezetvédelem ellen beszélek, hanem arról beszélek, hogy nem mehet a környezetvédelem, a természetnek a megóvása, nem mehetnek a versenyképesség, az ipari és gazdasági versenyképesség kárára. Nem lehet az, hogy úgy védjük meg a természetet, az állatokat, a biodiverzitást, vagy éppen az erdőket, hogy közben megnyomorítjuk az Európai Unióban a vállalkozások tevékenységét. Erről szól tehát a mai szavazás többek között, és ilyen szempontból igen, fontos, ezt próbáltam ecsetelni a pár példával.
Igen, egyszerűsítési csomagokról beszélt képviselő úr, tudjuk, hogy az Európai Unió malmai lassan őrülnek, tehát a hazai vállalkozók és egyéb gazdasági szereplők bízhatnak abban, hogy ezek az egyszerűsítési csomagok majd valamikor begyűrűznek ide Romániában is, ami kötelező egyébként, és akkor ezek a bizonyos jelentési kötelezettségek egyszerűsödnek számukra, és illetve amennyiben ez így lesz, ez kb. Mekkora, milyen hosszú folyamat lehet ez?
Itt egy nagyon tágas területről van szó, hadd mondjam el azt, hogy a múlt hónapban szavaztunk a közös agrárpolitika egyszerűsítéséről, és ezek az újabb rendelkezések is be fognak gyűrűzni, ahogy önfogalmazott, Erdélybe is, hozzánk is a következő hónapokban, a 2026-os év folyamán. Már megszavaztuk a 2026-os évi Európai Uniós költségvetést, és ennek a végrehajtása már az egyszerűsített folyamatok szerint fog történni. Nyilván itt nagyon fontos, amikor bürokráciáról beszélünk, akkor mindenkinek Brüsszel jut eszébe. És ritkábban gondolunk arra, hogy a bürokráciának az egyik nagyon jelentős forrása az a Dümbovica partján van, és nem pedig Brüsszelben vagy Strasbourgban. A mi esetünkben például a mezőgazdasági ügynökségek, a területalapú kifizetés, illetve a vidékfejlesztési ügynökségnek kell tulajdonképpen a mezőgazdasági minisztériummal együttesen végrehajtani azokat a döntéseket, amelyek Brüsszelben születnek meg. Na most, hogy ez a végrehajtás hetek alatt vagy hónapok alatt tud megtörténni, ez egy kérdés. De mindig, amikor bürokráciára gondolunk, akkor Brüsszelre, de Bukarestre is érdemes gondolni. Ami a cégek jelentéstevési kötelezettségét illeti, itt nyilvánvaló, hogy nagymértékben attól is függ egy adott cégnek a bürokratikus terhe, hogy például az illető cég importál vagy exportál, tehát nemzetközi kereskedelmi folyamatokba is részt vesz, vagy pedig, ha nem vesz részt személyesen ilyen nemzetközi kereskedelmi folyamatokban, de meg kell tekintse, hogy a beszállítói körében vannak-e olyan cégek, amelyek esetleg külföldről importálnak, mert ezek a jelentéstevési kötelezettségek, ezek az importokra vonatkoznak nagy mértékben. Tehát bonyolult a gazdasági folyamatokra, úgy kell gondolni, hogy az a, nem tudom, székelyudvarhelyi cég, amelyik Bukarestből vásárol esetleg, vagy bukaresti beszállítói vannak, az nagyon jól lehet, hogy egyszerűen a globális beszállítóláncnak valamilyen pontján helyezkedik el, tehát a bukaresti beszállítók azok esetleg külföldről szerzik be az illető terméket vagy szolgáltatást. Úgyhogy mindig, amikor a gazdaságra gondolunk, arra kell gondoljunk, hogy a lokális gazdaság az nagyon meglepő módozatok által csatlakozik a globális gazdasághoz.
Igen, és hogyha már Brüsszel és Bukarest viszonyáról beszélünk, képviselő úr, hogy látják Brüsszelben a román kormány megszorító intézkedéseinek hatását, hiszen például nagyon közeledik november 28-a, ami határidő lenne Bukarestnek bizonyos vállalások teljesítéséhez, szóval hogy látszik Bukarestből ez a reform törekvés, amelynek hát mondjuk nem túl nagy a sikere ez idáig?
Egy nagyon bonyolult kérdést tett fel nekem, hiszen itt, hogyha megszólító intézkedésekről beszélünk, akkor persze, hogy a lakosság szempontjából, a cégek szempontjából azok az intézkedések, amelyek az elmúlt hónapokban megszülettek, azok lehet, hogy ilyen megszorító jellegűek, de vissza kell tekinteni azért arra, hogy hogyan kezdtük el Románia gazdasága, hogyan kezdte el a 2025-ös esztendőt. 2,3%-os költségvetési hiánnyal indultunk, ez rekord. Tehát most én nagyon szeretném, hogyha romániai vagy erdélyi rekordokról beszélhetnék pozitív szempontból, hogy mi vagyunk a legtermelékenyebbek, a legversenyképesebbek valamilyen területen. Ez egy sajnos egy negatív rekord, mi vagyunk a listavezetők a költségvetési deficit szempontjából. Aláhúznám, hogy nem gazdasági válságról beszélünk Romániában, és ez innen Brüsszelből is látszik, nem gazdasági válság, hanem költségvetési végrehajtási válság van, ha úgy tetszik, adósságváltás, ezt így is lehet mondani, hiszen az, hogy költségvetési hiány van, az abból származik egyszerűen, hogy minden nap, minden héten többet költ a költségvetés, mint amennyit be tud hajtani adók, illetékek, egyéb törvényes forrásokból. Na most, hogy sikeres volt-e vagy nem az, amit a kormány az elmúlt 4-5 hónapban tett, én azt mondanám, hogy makrogazdasági szempontból, brüsszeli megítélés szempontjából és a nemzetközi hitelminősítők szempontjából sikeres volt olyan szempontból, hogy el tudta kerülni a kormány azt, hogy Romániát például visszaminősítsék, el tudta kerülni azt, hogy kikerüljön a nemzetközi hitelezők bizalmi köréből, ami egy nagyon súlyos dolog lenne, ha bekövetkezne, mármint az, hogy nem bíznak bennünk a külföldi hitelezők, hiszen látjuk azt, hogy továbbra is hitelből él az ország nagy mértékben. Az eddig felvett hiteleket, azokat újra kell finanszírozni, és a napi, heti, havi költségek fedezésére is továbbra is hitelre van szükség, illetve a rövid lejáratú hitelek görgetésére, ami szintén óriási pénzbe kerül, és minden Marosvásárhelyi rádió hallgatója hallhatta, láthatta azokat az információkat a televíziókban, a közmédiákban, amelyek arról szólnak, hogy milyen drága ma már mekkora teher a hitel újrafinanszírozása, illetve a kamatok törlesztése a romániai költségvetés számára. Tehát reformokat nem sikerült még elvégezni, ezt el kell mondani, és itt én Kelemen Hunor szövetségi elnöknek a különféle műsoraiban való részvételt nagyon figyelmesen követem, és látom, hogy nagyon sokszor Kelemen Hunor elmondja azt, hogy a reformok azok még csak most következnek. Az egyik ilyen reform az pontosan a nyugdíjrendszernek, illetve a különleges nyugdíjak és az igazságszolgáltatási nyugdíjaknak a helyzetének a megoldása, amelyre ön is célzott, akkor, amikor november végi dátumot említett, az nekünk, mármint a kormánynak kötelezettségei is vannak, amelyeket vállalt az Európai Bizottsággal szemben, és amelyeknek a teljesítése nem csak, hogy pénzbe kerül, mert hogy vissza lehet tartani bizonyos Európai Uniós forrásokat, ezek ilyen feltételekhez vannak kötve, viszont újból vissza kell kanyarodjak arra a bizalomra, amellyel a hitelminősítők tekintenek Romániára, és ezt a bizalmat, ugye azt tudjuk mindig, hogy a bizalom úgy általában nehezen szerezhető meg, és könnyen veszíthető el. Tehát ezért olyan nagyon fontos ennek a speciális nyugdíjak helyzetének a rendezése is, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az úgynevezett harmadik intézkedés csomagban, ez a hármas csomag, amelyet nagyon régóta várnak sokan Romániában a kormánytól, ebben nem csak hitel vagy költségkarcsúsítás legyen, hanem legyenek gazdaságélénkítő intézkedések, hiszen semmiképpen nem akarjuk, mindenképpen el kell kerüljük azt, hogy a költségvetési válságból gazdasági válság pattanjon ki.
Mai meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, mivel adásunkkal egy időben zajlik a parlament plenáris ülése Brüsszelben, ezért műsorunkat ma reggel rögzítettük, felvételről sugározzuk. Júliusban ismertették az EU 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetésének tervezetét, bizonyára még sok változás lesz az elkövetkező időszakban a büdzsében, de mire fektetik a hangsúlyt a következő évi költség, a következő ciklus költségvetésében, képviselő úr?
Na most ez egy olyan kérdés, amelyre konferenciát lehetne szervezni. Megpróbálok egy pici-pici kis bevezetőt megfogalmazni, és pedig visszatekinteni arra a teljesítményre, amely Romániát jellemzi. A csatlakozásunk óta a mi országunk a mostani adatok szerint 106 milliárd eurót tudott hazahozni az Európai Bizottságtól, Brüsszelből, az Európai Uniós alapok révén, és az összbefizetésünk, hiszen tudjuk azt, hogy a költségvetésbe be is fizetnek a tagállamok, az 35 milliárd euró volt. Ennek tehát a nettó pozitív az ország számára, és akkor persze, hogy az ország az Erdélyt is jelenti, a Székelyföldet is jelenti, 71 milliárd euró nettó kedvezményezett Románia az Európai Uniós mérlegben. Ez azt jelenti magyarul, hogy 1 eurót fizettünk be, és 3 eurót tudtunk hazahozni minden egyes befizetett euróért. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert hogy ugye keringenek a legendák azzal kapcsolatban, hogy hasznos-e vagy nem a mi költségvetési részvételünk az Európai Unióban, hogy kifizetődő-e az, hogy ma Románia és vele együtt Erdély az Európai Unió tagja. Hát nem csak, hogy pénzügyileg, mert azért ez nem egy ilyen biznisz, ez nem egy adok-kapok című történet, amit úgy nevezünk, hogy Európai Unió. Itt értékekről kell beszélni, hosszú távú tervekről, a biztonságról kell beszélni, és nagyon fontosnak tartottam ezt így kijelenteni, hogy még egyszer, 1 euró befizetésre 3 eurót tudunk hazahozni. Na most a következő költségvetés, az Európai Unió ilyen 7 éves ciklusokban tervez, amiről most beszélünk, az a 2028-tól 2034-ig terjedő költségvetés, ez a következő pénzügyi tervezési időszak. A vita megkezdődött, ahogy ön is bejelentette, a júniusi javaslattal indult ez a vita, amely hosszú ideig fog tartani, mert hogy valamikor 2027 nek a során kell végső eredményre jutni, tehát kell befejezni a tárgyalásokat az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács között, vagyis a tagállamoknak is nagy szerepük jut, a parlamentnek és nyilván a bizottságnak, mint javaslattevő. 2000 milliárd lenne ez az új költségvetés a bizottság által bejelentett számok szerint. Ez a tagállamok nemzeti bruttó össztermékének az 1,26%-a, tehát egy kicsi költségvetés tulajdonképpen, hogyha százalékosan beszélünk. Gondoljunk arra például, hogy az Egyesült Államokban a föderális költségvetés, ami a mi esetünkben az Európai Unió költségvetését jelentené, az valahol olyan 17%-nál helyezkedik el. Mi 1,26% esetében is emelésről beszélünk, mert hogy ez lenne, hogyha a 2000 milliárdos eurós összegben megegyeznek a tárgytörvényhozók, akkor ez lenne az Európai Unió valamikori legnagyobb költségvetése. A két prioritás, amely sok prioritás van nyilván, de a kettő, amely kiemelkedik, az a versenyképesség és a biztonság, és nem is hiszem, hogy nagyon kell magyarázni, emlékezzünk vissza, tavalyi év folyamán, tavaly ősszel beszéltünk sokat a Draghi jelentésről, amely megállapította azt, hogy ugye mi is látjuk nap mint nap a cégek, a vállalkozók, a mezőgazdasági termelők, hogy az Európai Unió versenyképességével óriási gondok vannak, és emiatt a versenyképességet ki kell emelni, mint prioritást. A biztonság pedig hát sajnos a határainknál háború van, nem is egy, hogyha tágasabb körben nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy mindenhol a világon a stabilitási helyzet az elég illékony, és a biztonságnak a kérdésköre az a NATO függvényében is föltevődik. Látjuk azt, hogy az Észak-Atlanti szerződés is egyre több pénzbe kezd kerülni. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államok elnöke már nagyon hosszú ideje hangsúlyosan elvárja azt, hogy nem tud már sem az Egyesült Államok nem tudnak, sem a NATO nem tud, és nem akar ingyen biztonságot biztosítani az Európai Unió tagállamainak. És ilyen körülmények között nyilván az, amiről szólnak a jelenlegi folyamatok, a biztonság, gazdaság védelmi ipari vonatkozásai, az, hogy vissza kell építeni valamit, amit az elmúlt, hát mondhatom bátran, hogy legalább az elmúlt 20 évben, ha nem több ideje, igencsak elhanyagoltak a tagállamok, nem érdekelte senkit különösebbképpen sem a katonai felszerelés, sem a biztonsági infrastruktúra, ami alatt ugye nem csak utakra vagy vasutakra gondolok, vagy légi kapacitásokra, hanem most már nyilván, hogy a kiber kapacitások is ebbe a körbe kerülnek. A kiberbiztonság is rengeteg pénzbe kerül, de a digitalizáció körülményei között nem tudunk eltekinteni ettől, tehát egy fantasztikusan bonyolult kérdéskör, a biztonságnak a kérdésköre, és persze, hogy mind a mellett, hogy azt akarnánk, minden józan eső ember szerintem azt akarná, hogy béke legyen holnap, hogyha lehet, viszont azt látjuk, hogy Moszkva ezt nem így gondolja, legalábbis nem most, és a következő közép és hosszú távú gondolkodásnak is kötelező eleme a biztonság, beleértve a katonai védelmi biztonságot. Ezek mellett persze a költségvetés felsorolja az úgynevezett klasszikus prioritásokat, a regionális fejlesztést, a kohéziót, az agrárpolitikát, az ifjúságpolitikát, az Erasmus programot, és mindazt, amit ismerünk. Ami nagy kihívás, és ami már óriási feszültségeket keltett az Európai Parlamentben és a politikai csoportok között otthon, a közvéleményben, az az, hogy egy új költségvetési struktúrát javasol az Európai Bizottság, megszokott és már jól ismert politikák meggyengülnének, vagy bizonyos mértékben össze lennének vonva közpolitikák, ez az összevonás elsősorban a kohéziót és a közös agrárpolitikát jelenti, és valamilyen szinten csökken a regionális és helyi hatóságoknak a szerepe, és növekedik a tagállami fővárosok szerepe. Ez számunkra gondot jelent, és nem csak számunkra Erdélyben, hanem más országokban is, hiszen a regionális politika tulajdonképpen a mi Európai Unió képünkhöz kötődik. Azt mondtuk ugye, hogy mi az a régiók és a közösségek Európájához csatlakozunk, most pedig úgy látszik, hogy a régiókat ki akarnak kerülni, a közös agrárpolitikát összevonnák más közpolitikákkal, és ezáltal óriási változásoknak vetik meg a melegágyat a következő időszakban, 2028 után.
Képviselő úr, számol ez a költségvetés Ukrajna Európai Uniós tagságával? Mert hogy hát ugye hallunk olyan hangokat, főleg a magyarországi médiából, hogy ez mekkora veszélyt jelenthet, akár a gazdák támogatása tekintetében is. Másik oldalról meg azt halljuk, hogy minden áron Ukrajnát Európai Unió tagjává kell tenni. Szóval ez a két véglet, hogyan lehet ez a két véglet között mondjuk igazságot tenni, vagy igazságosan dönteni vajon?
A politikai nyilatkozatok területe az nyilvánvaló, hogy egy olyan terület, ahol a megfogalmazások számítanak. Most Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban gyakran elhangzik ez az úgynevezett gyorsított eljárás, persze leginkább az ukrán körökből, leginkább Zelenszky elnök beszédeiben közön vissza ez az úgynevezett gyorsított eljárás. Na most én le szeretném szögezni, hogy a lisszaboni szerződésben gyorsított eljárás nincs. Tehát akkor, amikor ezt politikai eszközként használják, akkor, amikor Európai Uniós politikusok politikai eszközként használják a mi hamarabbi, mi előbbi csatlakozásnak a fogalmát, akkor egy nagy kérdés van azzal kapcsolatban, hogy ezt jogilag el lehet-e képzelni, van-e jogalapja egy úgynevezett gyorsított eljárásnak, az én véleményem szerint nincs. A második kérdéskör, hogyha nincs ma gyorsított eljárás, akkor elképzelhetők-e azok a fajta folyamatok, amelyekről egyre gyakrabban van szó, és pedig, hogy egyfajta részleges csatlakozás, itt most ez nem elsősorban Ukrajnával kapcsolatban hangzik el, hanem a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban. Láthattuk itt a bővítéssel felelős biztos Márta Kos kijelentése itt, aki arról beszél, hogy egy ilyen Románia által jól ismert egyfajta MCV mechanizmus, tehát az együttműködési és ellenőrzési mechanizmushoz hasonlóan, nyissák meg végre az ajtót vagy a kaput azok előtt, az országok előtt, amelyek 20 éve tárgyalnak, gondolok itt akár Montenegróra, Szerbiára, Albániára, és ez a kapunyítás, ez egy ilyen részleges kapunyítás lenne, tehát bizonyos jogokat nem tudnának gyakorolni, például a vétójogot nem tudná gyakorolni egyik vagy másik új tagállam. Ebből tulajdonképpen a több körös Európa, több sebességű Európa alakulna ki. A kérdés az, hogy ezt milyen módon lehet a gyakorlatban megvalósítani, úgyhogy törvényes is legyen. Tehát Ukrajna gyorsított csatlakozása egy politikai diskurzus, amelynek tulajdonképpen nincs lehetősége arra, hogy megkerülje a lisszaboni szerződésnek a feltételeit. És én csak emlékeztetem a hallgatókat, hogy hivatalosan még mindig Törökország is csatlakozásra váró elviekben lehetséges tagállam, habár a gyakorlatban semmi perspektívát nem látok arra, hogy a törökországi csatlakozási tárgyalások folytatódjanak bármikor, vagy pedig esetleg eredményt is hozzanak. Nem tudom, hogy mi fog történni, és senki nem tudja, hogy mi fog történni, hiszen Románia számára van egy fontos hozadéka ennek az ukrajnai csatlakozásnak, és pedig a moldovai köztársaság csatlakozása. Na most nyilvánvaló, hogy más dimenzióról beszélnénk. Moldova csatlakozása 2030-ig egy olyan folyamat lenne, amely tulajdonképpen minimális mértékben befolyásolná az Európai Unió gazdasági működését, és egyszerűen lenyelhető lenne minden további nélkül. Ezt nem is kell tervezni a költségvetésben, ezt elegendő az akkori majdani, majd ha sor kerül rá, költségvetési kiigazításokkal kezelni. Ez viszont, ez az utolsó megállapításom nem érvényes Ukrajna számára. Ukrajna egy óriási ország, egy óriási mezőgazdasági kapacitással rendelkező ország. Ukrajna ma, ahogy beszélünk, sajnos egy háborúban levő ország, és Ukrajna egy olyan ország, amely nagyon távol van jelenleg attól, hogy teljesítse, ha még emlékezünk a 18-19 évvel ezelőtti romániai Európai Uniós csatlakozásra, a 33 tárgyalási dossziéra, a különféle kritériumokra, a számunkra fontos kisebbségvédelmi, tehát az etnikai kisebbségek védelméről szóló kritérium, hát engedtessék meg, hogy kimondjam azt, amit lehet, hogy mások nem mondanak ki, és pedig, hogy Ukrajna azért ma nagyon távol van ennek a 33 csatlakozási dosszié elvárásainak a teljesítésétől. Tehát nem tudom, hogy mit hoz a jövő. A direkt kérdésre direkt választ is kell adjak. Nincs betervezve, nem látok olyan összegeket, amelyek kimondottan egy Ukrajna dimenziójú ország csatlakozását lehetővé tennék ebben a következő költségvetésben. Tehát nyilván, hogy a háborús helyzetnek a kezelése, Ukrajna támogatása, a további támogatás és ezek a kérdéskörök mind benne vannak a költségvetésben, ezekre kitérhetünk, de kimondottan a csatlakozás perspektíváját én nem látom és nem is tudom jogilag értelmezni egy gyorsított eljárási folyamat.
Mai meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Mivel adásunkkal egy időben zajlik a parlament plenáris ülése Brüsszelben, ezért műsorunkat ma reggel rögzítettük, felvételről sugározzuk. És beszéljünk, képviselő úr, az energiáról, ami hát ugye az majd nagyon fontos kérdés az Európai Unióban és a nagyvilágban, az energia biztosítása és az energiafüggetlenség, valamint a zöld átállás kérdése. Elérheti Románia valamikor az energiafüggetlenséget, onnan indulva ki, hogy ma az egyik legdrágább az energia a lakosság számára Romániában. Szóval milyen intézkedések kellenének ahhoz, hogy mi itt romániai állampolgárok valahogy, hát hogy is mondjam, olcsóbban fizessük meg ezt az energiát? Hogy látja?
Nagyon bonyolult kérdéskör az, hogyha el kell mondani, hogy lehet az, hogy mi egyszerre egy nagyon jó energiakeverékkel rendelkező ország vagyunk, tehát eléggé kiegyensúlyozott módon a vízenergia, a megújuló energiák, a nap, a szélenergia is jelen vannak az energiakeverékben, de van atom, illetve gáztüzelésű kapacitás, és van még persze szén kapacitás, amit meg is kellene tartani, és ezt a helyzetet rendezni kell, tehát egyszerre vagyunk egy jó energiakeverékkel rendelkező ország, rengeteg olcsó energiát tudunk előállítani, ugyanakkor ez az energia előállítási képesség nagyot változott az elmúlt években, elsősorban a kis kapacitású termelők, illetve a prosumerek, ugye a fogyasztott termelők, tehát a háztartási termelőknek a megjelenésével, kialakultak azok a szükségletek, amelyek arról szólnak, hogy a nap folyamán a fogyasztáshoz legyen illeszthető a termelés. Ez a legnagyobb gondja a megújuló energiáknak, hiszen napenergia akkor van, amikor süt a nap, szélenergia akkor van, amikor fúj a szél, és nem pedig akkor, amikor szükség van energiára. Persze, hogy ezt tárolással lehet megoldani, de a tárolás az egyelőre még nagyon-nagyon drága, tehát nem olcsó az, hogy például akkumulátor tárolási kapacitásokat építsenek ki. Folyik a vita még mindig azzal kapcsolatban, hogy ez az akkumulátoros tárolás, ez mennyire környezetromboló, hiszen olyan mértékben használ fel olyan ásványokat, olyan anyagokat, amelyeket ki kell bányászni, meg kell szervezni a finomító kapacitásokat, és a többi. Utána nyilván, hogy valamikor az elhasznált elemek tárolását, vagy újrahasznosítását is meg kell gondolni. Ez ugyanolyan típusú probléma, mint az atomenergia esetében a kifáradt atomcelláknak a tárolása. Ott újrahasznosításról már kevésbé lehet beszélni, de biztonságos tárolásról annál inkább, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát a mi problémánk az, hogy mivel nincs lefedve a fogyasztás napi időszakokra felosztott hullámzása, arra is kényszerülünk nagyon gyakran, hogy nagyon olcsó energiát exportáljunk, mert nem tudjuk tárolni, ez a napenergiára és a megújuló energiákra érvényes, viszont arra is kényszerülünk, hogy nagyon drága energiát importáljunk akkor, ez itt napokról beszélek, napszakokról tulajdonképpen, tehát lehet, hogy délben olcsón exportálok, és este nagyon drágán importálok, pontosan azért, mert nincs meg ez a kiegyensúlyozottság, vagy eltűnt az a kiegyensúlyozottság, amely ezelőtt mondjuk 10 esztendővel még megvolt, vagy 15 évvel még megvolt a romániai energiamixben. Na most, mire van szükség? Hát elsősorban kapacitásokra, infrastruktúrára, hálózatokra, hiszen nem csak Romániában, az egész Európában ez az újfajta megújuló energiáknak a termelése, ez arra kényszerít, hogy a hálózatokat is átméretezzük. Akkor, amikor egy olyan ország, mint például Svédország, arról beszél, hogy maximálni fogja a családi, az otthoni energiafogyasztást, egész egyszerűen azért, mert az otthoni energiafogyasztás megszűnt már hagyományosnak lenni, tehát nem csak a nem tudom, fűtésre és a háztartási gépek működésére használunk energiát otthon, hanem az elektromos autót is, ami ugye Romániában vagy Erdélyben még nem egy általános jelenlét, de Svédországban, Hollandiában annál nagyobb mértékben vannak jelen az elektromos autók. Na most ezeket persze, hogy a legjobb lenne otthon tölteni, csak hogy az nyilván, hogy olyankor történik, amikor mindenki hazaért délután este felé, és bekapcsolja a töltőberendezést, hogy feltöltse a villamos autót. Tehát új kihívások vannak, a hálózatokat kell átgondolni. Régen az volt a jellemző, hogy kevés termelő és sok fogyasztó van egy úgynevezett csillag elosztású hálózatra kötve. Most sok fogyasztó van, de sok termelő is megjelent, tehát át kell gondolni a hálózatokat, persze vannak az okos hálózatok, van egy csomó megoldási lehetőség, de ezek mind óriási beruházásokat igényelnek. Még egyszer mondom, ez egy európai gond, és nem pedig egy romániai.
Igen. Kettő percünk van, képviselő úr, és azért szeretném, hogyha reagálnánk az elektromos autók helyzetére is. Ön korábban azt mondta, hogy az Európai Parlament döntése, mely szerint 2035-től csak zéró kibocsátású új autók forgalomba helyezése engedélyezett, nem tartható technológiai és társadalmi szempontból. miért nem tartható? Már utalt erre az iménti válaszában.
Ezt továbbra is úgy gondolom, és én meg vagyok győződve róla, hogy ha nem 2026-ban, akkor legkésőbb 2027-ben módosulni fog ez a 2035-ös tiltásról szóló rendelet. Olyan értelemben nyilván, hogy meghosszabbítja, vagy megszünteti ezt a tiltást. A zéró kibocsátás egy ideológiai döntés volt, viszont ez esetleg azt is eredményezheti, hogy a mobilitás az egy luxussá válik, amit én nem tudok elfogadni. Én nem hiszem, hogy bármilyen zöld célkitűzések nyomán elfogadható társadalmilag az, hogy bármely Európai Uniós tagállamban a lakásnak a fűtése vagy hűtése, illetve a mobilitás, a mozgásnak a tanulásra vagy munkacélokból való ingázásnak a lehetősége tűnjön el. Én nem hiszek ezekben a kollektivista megoldásokban, és elég ránézni a térképre, hogy meglássuk azt, hogy tulajdonképpen nem csak a nagyvárosokban élnek emberek Európában, hanem vidéken is, kis településeken, elszórt helyzetben. És én nem hiszek abban, hogy amit itt most nagy veszélynek látok, hogy ezek az északi országok, amelyek nem kóstolták meg a kommunizmust, a szocializmust, mi sajnos megkóstoltuk, legalábbis az én korosztályom, mi tudjuk azt, hogy a szocializmusnak valamikor annak idején az új embernek a megalkotása volt a célkitűzése, és most azt látom, hogy itt pláne északon, Európában kialakulóban van egy ilyen új embernek a megalkotása, aki kollektív módon utazik, aki csak tömegközlekedést használ a munkahelyre vagy az oktatási helyre való eléréshez, és aki 19 fokban jól érzi magát a lakásban. Hát én nem hiszem, hogy ez egy tartható célkitűzés, és úgy, ahogy fölébredtünk, hál' Istennek, az Európai Parlamentben is a Timmermans korszaknak a 2021-es, 23-as zöld hobotjaiból, én úgy látom, hogy föl fogunk ébredni ipari és gazdasági szempontból is ezekből a hobotokból. Nagyon fontos a természetvédelem, valóban fel kell lépni a klímaváltozások ellen, de tenni kell lesz olyan módon, hogy közben nem szegényítjük meg a társadalmainknak a jelentős rétegeit, és nem tesszük lehetetlenné azt, hogy ők is egy méltó életet éljenek az otthoni, illetve az utazási kényelem szempontjából.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő volt. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és eredményes munkát kívánok a mai napra is. Hát általában véve. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm nagy tisztelettel a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.